Gyertek, nyissuk ki Isten igéjét, folytatjuk a rómaiakhoz írt levélnek a tanulmányozását, és a 12. résznek a 9. versétől fogjuk olvasni, egészen a 16-ig, és kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből, és az Úr iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Pál levele a rómaiakhoz. 12. rész, 9. verstől olvasom, ez a újfordítású Biblia 183. oldalán található. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Istenünk, hálát adunk a Te igédért, és hisszük azt, hogy a Te igéd élet és igazság. És a Te igéd, ami változtat bennünket, ami vezet bennünket, ami tisztít bennünket, tanít, int, bátorít. Megnyitjuk most a mi szívünket újra, és kérünk téged, hogy amit személyesen nekünk készítettél, azt hagyj érthessük meg ezen a mai napon. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Azoknak mondom, akik esetleg most először vannak közöttünk, hogy ebben az évben a római levelet végig tanulmányozzuk, most itt tartunk éppen. És hát az első 11 része a római levélnek az inkább egy mély teológiai áttekintése az evangéliumnak, viszont a 12. résztől pedig egészen gyakorlati területekre vonja a figyelmünket az ige, és itt érkeztünk meg most ehhez a hát elég tömény felsoroláshoz, amit olvastunk. A 12. rész első két versében mondhatjuk, hogy az Istennel való kapcsolatunkról van szó. Arra kér bennünket Isten igéje, hogy a mi testünket, a mi fizikai testünket szálljuk oda Istennek, illetve hogy ne alkalmazkodjunk ehhez a világhoz, hanem Isten igéjéhez és az Istenhez alkalmazkodjunk, és őhozzá ragaszkodjunk. A következő részben az önmagunkkal és az ajándékainkkal való kapcsolatunkról beszél az ige, beszél 7 alapvető ajándékról, illetve arról, hogy hogyan is szolgáljunk, ezt csak szeretném így föleleveníteni, 2 héttel ezelőttről volt szó. Ez jól lefedi azt az igét, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, lelkünkből, erőnkből szolgáljuk az Urat. Azt mondja, hogy egyrészt, hogy a hit szabálya szerint szolgáljunk, ez az elme része. Tehát úgy legyünk a szolgálatban, hogy a jó rendben történjen ez a szolgálat, ne csak így össze-vissza, hanem a hit szabálya szerint. Aztán arról is beszél, hogy szerénységben szolgáljunk, hogy ne a világ szerint szolgáljunk, hogy mi vagyunk valakik, hanem tudjuk, hogy mindent Istentől kaptunk. Aztán azt is mondja Isten igéje, hogy igyekezettel szolgáljunk, és hogy jó szívvel szolgáljunk. Emlékeztek rá, hogy nagyon fontos, mindig az adakozásnál szoktuk mondani, hogy a jószívű adakozót szereti az Isten, de ez mindenre igaz, amit adunk az Istennek. Nagyon sok ember van a világban, aki ad valamit az Istennek, mert gondolja, hogy talán akkor majd Isten jó lesz hozzá, vagy Isten majd megóvja őt, tehát egyfajta ilyen adok-kapok gondolkozása van. És azt mondja Isten igéje, hogy mi tiszta szívvel, jó szívvel szolgáljunk neki, ezt szereti az Úr. Mai napon tovább fogunk menni, és a testvéreinkkel való kapcsolatról lesz szó. De ehhez kapcsolódva még szeretnék valamit mondani, hogy így az ajándékok révén, két héttel ezelőtt erről is beszéltünk, hogy Isten igéje szerint jó dolog, hogyha másokra vagyunk utalva. Ugye ez a világ, ez azt közvetíti felénk, hogy akkor vagy biztonságban, akkor jó neked, ha senkire nem vagy ráutalva. Igaz? Tehát a magad ura vagy. Isten igéje nem mondja ezt, és azért is helyezte el így a lelki ajándékokat, hogy itt ebben a közösségben egymásra legyünk utalva. És hogyha valaki nincsen itt az ő ajándékaival, akkor hiányt szenvedünk. És azt mondja Isten igéje, hogy ez jó. Hogy zárjuk a szívünkbe, hogy jó a másikra utalva lenni. És még egy másik oldala is van ennek a dolognak, amit szintén a világ azt fordítottját közvetíti, hogy jó dolog, ha rád vannak utalva mások. Na, ezt nem úgy értem én, hogy kiszolgáltatva vannak neked, hanem hogyha vannak rád bízottak. És ezt is mondja a világ, hogy az a jó neked, hogyha senkihez nem tartozó semmilyen formában. Ezért is van az, hogy legalábbis ez az én személyes meggyőződésem, hogy egyre kevesebb gyermek van Európában, mert nem nagyon örülünk neki, hogyha valaki ránk van bízva, mert az felelősséggel jár, az feladattal jár. És sokan mondják, hogy azért nincs sok gyerek, mert hogy hát nehezen tudjuk eltartani magunkat, és hogy több pénz lenne, akkor több gyerek lenne, de őszintén szóval, hát ez egy nagy bodorság szerintem. Hát nézzük meg Nyugat-Európát, ahol sokkal jobban élnek az emberek, ott még kevesebb gyermek van. Tehát ebben ne bízzunk, hogyha majd több pénzünk lesz, akkor majd jobban fog menni. Isten igéje azt mondja, hogy jó dolog, ha vannak rád bízottak. És egy kicsit gondolj ebbe bele, hogy vannak-e olyanok, akik rád vannak bízva is. És tudom, ez időnként nehéz, én magamról beszélek, ez teher, ez felelősség. De Isten azt mondja, hogy ez így van jól. És innen vezet át bennünket Isten igéje oda, hogy tanít bennünket arról, hogy hogyan is legyünk kapcsolatban egymással, így a gyülekezeten belül, a Krisztus egyházán belül. Azt gondolom, hogy ez a mai ige szakasz, ez egy nagyon alapvető és nagyon fontos dolog az életünk hát három legfontosabb területén, vagy amikor a kereszténységet, a gyülekezetnek az életét nézzük, ezeket szoktuk említeni. Az egyik az Istennel való kapcsolatunk. Ugyanis Isten igéje azt mondja, hogy ha nem tudod igazán szeretni a te testvéreidet, akkor Istent tudod azért szeretni? Azt mondja, hogy nem. Nem tudod. Bár mi elhisszük időnként, és azt gondoljuk, hogy hát a tesót azt nem tudjuk annyira szeretni, na de Istent azért nagyon szeretjük. De Isten azt mondja, hogy ilyen nincsen, hanem ha nem tudod szeretni a te testvéredet, és itt az ige agapé szeretetről beszél, tehát arról a szeretetről, ami az isteni szeretet, tehát nem egyfajta kedvelés, hanem egy Istentől való mély szeretet, akkor Isten sem tudod szeretni. Tehát ettől úgy néz ki, hogy függ, vagy legalábbis összefüggésben van az Istennel való kapcsolatoddal. Aztán a másik nagyon fontos dolog az életünkben, a közösségnek a minősége, a tanítványság, az, hogy növekszünk a Krisztusban. És hát ezt nagyon jól tudjuk, hogyha egy közösségben nincs valódi szeretet, hát akkor az egy... nagyon hiányos közösség. Akkor összejövünk, és olvassuk Isten igéjét, meg próbálkozunk dolgokat tenni, de igazából, ha nincs a szeretet légköre, akkor a Pál is, ahogy a korintusi levélben írja, akkor tényleg semmit nem ér az egész. Tehát ez a másik dolog, hogy a testvér szeretet összefügg, hát a gyülekezetünknek a minőségével, hogy érzed magad egy közösségben. És a harmadik terület, meg az evangelizáció, ugye amikor arról beszélünk, hogy hát azért van ide elhelyezve egy közösség ebben a városba, és a világban minden közösség azért van elhelyezve, hogy Krisztust hirdesse, de Krisztus maga mondta, hogy az ő iránta, meg az egymás iránti szeretetünkből fogja meglátni a világ, hogy őt Isten küldte. Tehát, ha mi nem szeretjük egymást, hogyha valaki ide bejön, és valaki ismer minket, és azt látja, hogy nem szeretjük egymást, akkor csinálhatunk bármikor evangelizációt, nem fog működni. Ezért mondom, hogy ez a szakasz, ami elsőre talán egy ilyen fárasztó felsorolásnak tűnik. Mert majd látni fogjátok, hogy 12 parancsot mond Pál, nagyon erős tanácsot mond, hogy hogyan éljünk a gyülekezetbe, hogy erre ne úgy tekintsünk, hogy ez egyfajta ilyen felsorolás csupán, hanem azt gondolom, hogy az életünk lényegét érintő dolgok. Az agapé szeretetről beszélt már Pál a római levélben, és például az 5. rész 8. versében ezt olvassuk, tehát a római levél 5. rész 8. versében. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, itt az agapé szeretetet, az Istentől való tökéletes szeretetet, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ez a szeretet, amit Isten megmutat nekünk, ez az a szeretet, amivel ő a fiát odaadta azért, hogy mi élhessünk. Aztán az 5. rész 5. versében azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete, ez megint az az agapé szeretet, a nekünk adott Szent Lélek által. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy ezt a szeretetet ő a mi szívünkbe tölti, és oda akarja adni nekünk. És végül még a 8. rész 35. verse, ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Vagy a 39-es, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez a szeretet, ez kitart mellettünk. Tehát ez a szeretet, amiről szó van, és amiről a közösségben az egymás iránt beszél Isten nekünk, az a szeretet, ami abban mutatkozott meg, hogy Krisztus az életét adta értünk, az a szeretet, amit ő azt mondja, hogy a Szentlélek által, ami szívünkbe áraszt, és az a szeretet, ami Isten részéről véglegesen kitart mellettünk. És amiről például Nóri is most bizonyságot tett, hogy bár eltávolodott egy kicsit az Úrtól, de az Úr nem távolodott el tőle. És amikor ő megjelent az Úr színe előtt, akkor Isten ugyanúgy várta, és ez látok is vonatkozik mindenkire, meg rám is, hogyha el is távolodunk, Isten mindig kitart mellettünk. És vár vissza, és azon dolgozik, hogy hogyan gyakorolhatta kegyelmet rajtunk. Ez a tanítványságnak a lényege. Valaki úgy fogalmazott, hogy a szeretet igazsága formálja lényünket, és kapcsolatainkat. Ez az az agapé szeretet, ami a tanítványjá létnek a legmélyebb része, és a leglényegesebb dolga. De hogyan tudjuk ezt mi gyakorolni? Mert értjük talán, hogy ha ránézünk mindarra, amit Isten adott nekünk, akkor látjuk, hogy ez egy fantasztikus, ez egy csodálatos, ez egy olyan dolog, ami felfoghatatlan, de mégis Isten, amikor azt mondja itt a 9. versben, és most visszatértem az alapigénkhez, tehát a 12.9-ben, hogy a szeretet ne legyen képmutató. Úgy is fogalmazhatnám, hogy ez a szeretet, ami egymás között van, ez őszinte legyen, ez valódi legyen. Tehát ez ne egy emberi szeretet legyen pusztán, ne egy próbálkozás legyen, hanem ez egy szívből mélyről jövő, isteni szeretet legyen. Ezt mondja nekünk az Isten. És ilyenkor, amikor ezt látjuk, akkor lehet, hogy egy kicsit megrettenünk, legalábbis én, hogyha magamban nézek, akkor azt látom, hogy hát ettől hát nagyon távol vagyok, és hogy tudom én ezt ebben növekedni, meg ezt teljesíteni. Mit jelent ez? Egy példát szeretnék hozni ezzel kapcsolatban. Itt a gyülekezetünkben több komoly zenész van. Nem tudom, kik vannak most itt, akik komoly zenészek. 1, 2, 3, 4. Köszönöm szépen. És vannak még többen is, csak ők most éppen nem tartózkodnak itt. Amikor gondolkoztam ezen az agapé szereteten, akkor megmondom, mi az, ami mint példa eszembe jutott a komoly zenével kapcsolatban. Ki volt itt a legutóbbi jótékonysági hangversenyem? Én is itt voltam, már egész sokan itt voltunk. Emlékeztek erre a hangversenyre, hogy amikor a zenészek azt a fadarabon, azt a másik pártat így meghúzták, akkor mi jött ki? Emlékeztek rá, hogy ez milyen fantasztikus volt, milyen csodálatos volt? És hát ha én megpróbálnám ezt húzogatni, nem jön neki semmi. Tehát belőle, hogy milyen csodálatos dolog, amikor valakinek az élete is, itt most nem csak a komoly zenészekre gondolok, egy jazz zenészre, vagy egy könnyű zenészre is, aki azt mondom, hogy a profi módon, tehát az egész életét erre odaszánja, hogy milyen csodálatos dolgok tudnak előjönni. És hát hogyan történik ez? Hogy jut el valaki ide? Mi az, ami ehhez kell? Most szeretném kérni a komoly zenészeket, hogy mondjatok egy-két dolgot, hogy mégis, hogy... Tehát ez úgy történt, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt gondoltatok egyet, hogy komoly zenészek lesztek, és akkor ide kiálltatok, és működik a dolog. Laci bólogat, hogy nála ez így volt. Ezt nem kell komolyan venni. Tehát mi az, ami ehhez kell? Mások is segíthetnek. Szerintetek, hogy? Sok óra gyakorlás. És ez elegendő tulajdonképpen. Tehát én nekiállok most, és sok órát fog gyakorolni, és már menni fog. Szerintetek? A Laci azt mondja, hogy nem. Hát majd beszélek erről vele azért, hogy miért gondolja ezt. Igen. Tehát mi az, ami még kell hozzá? Hát kell iskola is. Iskola, türelmes szülők is kellenek, igen. Ugye az iskolában milyen tantárgyak kellenek ehhez? Tehát, hogy valaki, mintha mondta volna a szolfést, bár tudom, hogy nem annyira szeretik a zenészek, de az is kell azért, azt gondolom. Aha, tehetség is kell hozzá. Tényleg, ha valaki totál botfülű, lehet belőle jó zenész? Tehát hiányzik neki, ez a nem bírja megkülönböztetni a hangokat. Olyan nem létezik, azt mondja a Bandi. Azért én szerintem kell hozzá tehetség. Nem? Tehát azért kell valamiféle olyan, ami ha nincs meg, akkor lehet valakiből egy jó iparos, de igazi zenész nem lesz belőle szerintem. Ahhoz is kell tehetség. És nagyon sokféle dolgot kell tanulni. Tehát most, ha csak a hegedülésnél maradunk, akkor gondolom a vonózásnak van egy külön dolga, akkor hogyan kell tartani, akkor hogyan kell a másik kezeddel bütykölni rajta, meg sok minden kell, és rengeteg munka van ebbe, igaz? És aztán egyszer csak, amikor itt valaki, ja még valami kell hozzá egyfajta, hát exhibicionizmus is, már bocsánat, hogy így mondom, tehát egy olyan dolog, hogy valaki kimerjen állni, és hogy ne úgy legyen, hogy ő neki ez az élete legtragikusabb rész, amikor nézik az emberek, mert az megint nem fog működni, hogyha ez pusztán így van, tehát nagyon sok minden kell ehhez, és a végén egyszer csak itt valaki áll, és meghúzza azt a hangszert, és egy olyan élményünk lesz, hogy hú, hát ez valami különleges. És ez jutott eszembe az agapé szeretettel kapcsolatban, megmondom miért. Mert mi sokszor vágyunk ilyesmire az Isten dolgaiban is, hogy megtérünk, és akkor Isten csinál egy ilyet, és akkor rögtön a keblünkre öljük az összes embert, és akkor agapé szeretettel szeretünk mindenkit, hogy ihaj. És nem tudom, hogy volt-e bennetek már ilyen vágy, most nem csak az agapé szeretetre, hanem sok minden másra, de hogy ez nem szokott így működni. És én egészen biztos vagyok benne, hogy ez sem így működik. Tehát nem fogjuk tudni azt csinálni, hogy most az istentisztelet végén imádkozunk egy nagyot, és mindenkit Isten lelke úgy betölt agapé szeretettel, hogy utána már csak tényleg csak szeretni tudunk, és ez így működik. Egy valami egész biztos, hogy kell hozzá, és hogyha a tehetséget hozom példának, a tehetség is Istentől van, és Isten adja. És Isten valakinek ad egyfajta tehetséget ahhoz, hogy mondjuk valami kézműves dolgot csináljon, valakinek ad a zenéhez, valakinek az orvosláshoz, és aztán tanításhoz, és sorolhatnám sok-sok mindent, hogy mihez tud adni Isten tehetséget, de az agapé szeretethez, ahhoz kell egy isteni beavatkozás, az egész biztos, és az pedig a megtérésünk, az újjászületésünk. Ha az nincs meg, akkor nem tudunk. Akkor csak iparosok lehetünk a szeretetben, akkor csak próbálkozhatunk dolgokat, és emberi dolgokat tehetünk, és eljuthatunk bizonyos szintre, de az az élmény, amikor átéljük, hogy valaki kiáll, és zenél, és úgy érezzük, hogy fú, ez valami különleges, az soha nem lesz meg. Ez biztos, hogy kell. Csak ugyanúgy, mint a zenéléshez, a tehetség, ezt kérdezem a zenészektől, hogy elegendő-e önmagában a tehetség. Ugye nem? Ha gyakorlás nélkül, tanulás nélkül, küzdelem nélkül nem megy. És én azt gondolom, hogy az agapé szeretet is valamilyen, és megmondom, miért gondolom ezt. Azért gondolom, mert itt ezután a mondat után, hogy a szeretet ne legyen képmutató, elég sok, konkrétan 12 olyan dolgot említ Pál, amit én nagyjából ahhoz tudok hasonlóvá tenni, hogy az hosszú tűrése a szülőknek, az iskolába járás, a szolfés tanulás, a zeneirodalom, meg egy nem tudom micsoda, a rengeteg gyakorlás, a sok-sok bukás, mert azt gondolom, minden zenész életében voltak olyanok, amikor úgy jött le a színpadról, hogy jobb lett volna, ha meg se születik, és ez egyébként mindenkinél van, tehát nem csak a zenészeknél. És valami nagyon hasonlót mond, és azért mondtam ezt nektek el, hogy ha elolvassátok majd otthon ezt a részt, akkor így tekintsetek ezekre, hogy itt Pál apostol tulajdonképpen az agapé szeretettel való zenélésnek az egész évi életi tanulását mutatja meg, hogy mit kell nekünk tenni. És ne gondoljuk, hogy ezek ilyen izzadságszagú dolgok csupán, és hogy hát ez nem lehet agapé szeretet, mert ha már van benne egy kis izzadságszag, akkor már biztos nem az, azt az Isten adja csak úgy, az Isten adja a tehetséget. Ő adja azt, amit ő tud adni, de nekem kell dolgozni mindezeken. És így tudom, és most szeretném végigolvasni, és egy pár gondolatot mindegyikhez csak hozzá mondani, ezzel a kis bevezetővel, hogy így tekintsetek rá, amikor Pál mond valamit. Hogy ez ahhoz kell, hogy amikor a te szívedbe áradt az Istennek a szeretete, és betöltött téged, és alkalmassá tett téged arra, hogy így szeressél, akkor mi az, amit te tudsz hozzáadni? Mi az, amin neked kell dolgozni az Úrnak a segítségével? Mindegyik egyébként Krisztusra mutat, és mindegyik Krisztusról ad példát nekünk, a mi mesterünkről, és szeretnék mindegyiknél megemlíteni egy-két dolgot, ami egyfajta akadály lehet. Mint például a zenélésben, én úgy tudom, majd ezt is vagy megcáfoljátok, vagy megerősítitek, hogyha valakinek például mondjuk egy rossz tanára volt az elején, és rossz technikát mutatott neki, amivel nem lehet egy bizonyos ponton túlmenni, akkor az egy akadály. Így van ez? Akkor mit kell csinálni? Minél hamarabb megváltoztatni, azt tulajdonképpen teljesen leradírozni, és újrakezdeni azt a dolgot. És hogyha ez nagyon sokáig megy a zenébe, aki már mondjuk 40 éve zenélőnál, már ez nem nagyon szokott azt hiszem menni, az Isten országában nem így van. Az Isten országa ettől különbözik, mert Isten országa olyan, hogy ha valaki 60 éves korában jön rá valamire, és azt mondja az Istennek, hogy Uram, ebből én akarok szabadulni, akkor ő megszabadít. Úgyhogy szeretnék mindegyikhez egy-két dolgot mondani, ami esetleg egyfajta akadály lehet, hogy Isten adja neked a szeretetedet, a szeretetét, hogy te tovább adhassad, és te küzdesz és dolgozol, de valamiért úgy érzed, hogy sehol nem jutottál. Na, menjünk sorba. Azt mondja tehát, a szeretet ne legyen képmutató, tehát a szeretet legyen valódi, őszinte. Ezt parancsolja a gyülekezetnek. Az első ilyen dolog, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Egy olyan példát tudnék ezzel kapcsolatban mondani, amikor egy szülő általában nagyon szereti a gyermekét, igaz? Még a mafiózók is szeretik a gyereküket, még Jézus erre még mond példát is, hogy hát ha a saját gyermekedet szereted, akkor nem vagy külön egy bűnözőnél, hát ő is szereti. Tehát ez ott van, de mégis, ha egy szülő nem ragaszkodik a jóhoz, hanem az élete a rosszban zajlik, és tönkre megy, mindenféle dolgokkal foglalkozik, csak éppen nem helyes úton jár, akkor elége az, hogy ő szereti a gyermekeit. A gyermekeinek ebből áldás lesz-e pusztán? Szerintem nem. Nagyon jó dolog a gyereknek, hogy szereti az a szülő, de ha a szülő rossz úton jár, akkor rengeteg nyomorúsága lesz annak a gyermeknek. sokkal jobb lesz neki, mint annak, akit még nem is szeret a szülője, tehát az fontos az a szeretet, de igazából nem lesz egy igaz, nem tud egy igazi értéket adni a gyermekének. És erről beszél itt Pál, hogy szeressétek egymást, de ehhez a szeretethez kell egyfajta olyan alap, hogy te ragaszkodjál a jóhoz, és iszonyodjál a rossz dolgoktól. Úgy is mondhatnám, hogy ne járjál bűnbe, mert ha bűnben jársz dolgokban, akkor ez az agapé szeretet nem fog igazán tudni megmutatkozni az életedben. Egy akadály lesz. És itt szeretném mondani, hogy itt rögtön az elején, hogyha te, neked van az életedben bármi bűn, ami, és itt nagyon nehéz azt úgy megfogni, mert tudjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyian elkövetünk bűnöket, és megyünk az Úrnak a jelenlétébe, és most is azért vagyunk itt, mert szeretnénk megtisztulni, de ha van olyan bűn, amiből nem akarsz megszabadulni, ez se jó kifejezés, mert persze mindenki szeretne, de igazából mégis megtűröd, és hosszú távon ott van, ez biztos egy nagyon nagy fal és akadály arra, hogy az agapé szeretet átmenjen rajtad, és egy valódi testvér szeretet legyen benned. Isten igéje szerint legalábbis így van. Úgyhogy amikor arról gondolkozol, hogy valamiről lemondjál, valamit megvalljál Istennek, akkor tudjad, hogy ha te ezt megteszed, ez nem pusztán egyfajta ilyen vastigor Istentől, hogy na hát ezeket a dolgokat nem szabad tenni, hanem Isten tudja, hogyha ezektől megszabadulsz, akkor a szeretet át fog tudni áramolni rajtad, és egészen más lesz az életed. A másik dolog, amit itt mond, hogy a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Hát erre is mondhatnánk, hogy persze jó egy ilyen kis gyengédség, jó tesz a közösségnek, de hát azért nem ettől függ minden. De Isten igényében mégis az van, hogy ez a gyengédség, ez egy fontos dolog. Hallottam egyszer egy előadást, mert volt egy ilyen tréfás dolog, ezt elmondom nektek. Van egy ember, aki egy nagy cégnek a vezetője, nagyon komoly emberke, és van neki egy fia, aki a cégnél kezd dolgozni, de hát nem úgy dolgozik a fiú a cégnél, ahogy az kellene, egyre több problémát okoz. És már többször szólt neki az apa, hogy hát fiam, ezt nem így kéne csinálni, meg nem úgy. A probléma vele az, hogy állandóan belegyalogol a munkatársak életébe, és egy kicsit megmérgezi a hangulatot a cégbe, ordítozik munkásokkal, stb. És eljön a pillanat, amikor egyszer az apa úgy dönt, hogy ezt nem lehet tovább tenni. És hát behívja az egyik napon az irodájába, a munkahelyén, és hát megmondja neki, hogy ki vagy rúgva. Hát kirúgja. Egyszerűen már többször szólt neki, hogyha ezt nem változtatja meg. Este még együtt laknak, vacsora van, esti vacsora van, és hát ugye anyuka ott van, apuka is jön haza, fiú, ugye, aki kirúgott. Hát a következőképpen szól az apa, fiam, hallottam, hogy elvesztetted a munkahelyedet. Miben segíthetek neked? Ennyi a történet. Ugye nem könnyű egy ilyen helyzet, mert ő a munkahelyén, ő nem apa volt, hanem az igazgató volt. Látta, hogy a cég tönkre megy. De, mint apa, ezt tudta csak neki mondani, és nem kezdett el ott beolvasni neki, hogy na hát látod, fiam, meg stb., hanem miben segíthetek neked? És valahol nekem, amikor ezen gondolkoztam a gyengétségem egymás között, ez jutott eszembe, hogy sok mindent föl tudunk hozni egymás kár, vagy tehát egymástól, amit látunk, hogy tehát nem jól csináljuk. De ezt lehet sokféleképpen tenni. Lehet úgy, hogy közömbösek vagyunk egymással, hogy tulajdonképpen úgy vagyunk egymással, hogy hát csak egy másik ember. Hát igaz, ő is a gyülekezetbe jár, de úgy is lehet, mert azért mondtam ezt a példát, mert ezt az igét, vagy ezt a szót egyébként a Biblia csak vérrokoni kapcsolatra használja, ezt a gyengétséget. Tehát ez egy olyan erős kötelék, ami a vérrokoni kapcsolatban mutatkozik meg, mert egy apa soha nem tagadhatja meg a gyermekét. Még akkor sem, hogyha bűnöző. Akkor is megy, látogatja és szereti. És valami ilyesmiről beszél itt Istennek az igéje, hogy legyünk egymással gyengédek. Tehát ez nem egyfajta ilyen csöpögős, ilyen mézédes dolog, hogy mosolygunk egymásra, hanem egyfajta olyan szoros kapcsolatot mutat, hogy így szeretjük egymást. És ha valakivel baj van, akkor is így szeretjük egymást. Jézusnak az életéből az jut eszembe, amikor a házasságtörő nővel találkozott, és megmentette az életét. Gyengítség. Azt mondja, legyetek ilyen gyengének egymáshoz. Mi lehet az a fal, az az akadály, ami ezt megakadályozza? Én azt gondolom, hogy a közömbösség egymás iránt. Amikor valahogy úgy vagyunk, hogy egy közösséghez tartozunk, de igazából nem érdekel bennünket a másik valamiért. Nem vagyunk olyan közel. Ezt az apát nagyon érdekelte a fia, és nagyon szerette a fiát. És akármi is történt a fiával, ő segíteni akart, szeretni akarta. Hogy ez van-e ott benned, vagy egyfajta közömbösség van benned, és ez a világ hatása ránk, hogy akkor vagyunk ugye boldogok, hogyha senkihez nem tartozunk, és hogyha senki nincs ránk bízom, akkor nem érintenek minket ezek a dolgok. De hogy engedjük, hogy a másiknak a baja, nehézsége, az tudjuk, hogy az hozzánk is tartozik. Azt mondja tovább Pál, hogy a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Az jutott eszembe ezzel a tiszteletadással kapcsolatban, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Nem tudom, hogy rájöttetek-e, hogy miért. Mert kialakul azért sokszor egyfajta hierarchia mindenhol. Kimondatlanul is. Tehát akik úgymond jobb keresztények, akik egy kicsit előrébb járnak, akik több szolgálatot vállalnak, akik most nem tudom én mit csinálnak, valahol kialakul bennünk, hogy mi értékesebbek vagyunk. És én azt szeretném mindig mondani mindenkinek, akárkivel találkozom és bajba van, hogy azt tudjam neki mondani, hogy figyelj, tulajdonképpen én nekem is alakulhatott volna az életem úgy, hogy most ugyanott vagyok, mint te, ha éppen valaki éppen rosszabb helyzetben van. És megadni neki azt a tiszteletet, hogy akármi is van vele, akármilyen nehézségben is van, akármilyen is a jelleme, akármilyen bajban is van, azt tudja mondani, hogy én úgy tudok rá nézni, hogy mi egyenlők vagyunk az Isten előtt. És megadom a tiszteletet neki. Mert ugye egy nagyobb embernek valahogy könnyebb megadni a tiszteletet. Akiről látjuk, hogy milyen nagy dolgokat csinált, azt könnyű. De hogy Isten igéje nem ezt mondja, hogy a nagy embereknek adjuk meg a tiszteletet, hanem azt mondja, hogy mindenkit egyformán emberként lássunk. Az akadály, amit ha ott van a szívedben, hogy túl sokra tartod magad, ez lehet az akadály. Hogyha eljutunk oda, hogy elhisszük az ördögnek, hogy mi többek vagyunk másoknál. Ugye Tamás itt az elején mondott egy-két érdekes dolgot, hogy kik vagyunk mi. És ez nagyon fontos, hogy így lássuk, hogy igen, Krisztusban szentek vagyunk, Krisztusban tökéletesek vagyunk abban az értelemben, hogy ő változtat bennünket, de ez nem azt jelenti, hogy én, mint ember, több lennék bárkinél is. És ez persze könnyű így kimondani, de te gondold végig a kapcsolataidat, vagy akik iskolába jártok, az osztálytársaitokat, vagy akik dolgoztok, a munkatársaitokat, hogy álltok hozzá ez a dologhoz. Hogy időnként nem legyintett meg a dolog, hogy te több vagy, mint a másik. A tiszteletadásban legyetek egymást megelőzők, azt mondja Isten igéje. Aztán a 11. versben azt olvassuk, hogy a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát ez két dolgot emel ki. Az egyik, itt az eredeti kifejezés azt hiszem ugyanaz a szó, hogy amikor azt mondja, hogy rest, tehát hogy késedelmes, hogy a szolgálatban ne legyél késedelmes, amit úgy tudnék mondani, hogy van valamilyen feladat, és akkor kivárok, hogy hát ha vállalja valaki, ha senki nem vállalja, akkor majd én fogom vállalni persze. De hogy értitek ezt, hogy nem ezt mondja az ige, hogy így álljunk hozzá a szolgálathoz, hanem hogy úgymond ragadjuk meg azt a szolgálatot. Tehát ha úgy érezzük, hogy Isten ezt tőlünk kéri, akkor legyünk ebbe fáradhatatlanok, legyünk elsők. És a másik pedig, hogy a lélekben buzgók, ez meg azt jelenti számomra, hogy, és ez érdekes, hogy ez a testvér szeretethez hogyan kapcsolódik, hogy az Istennel való kapcsolatomban is igyekszem a maximumot adni. Igyekszek időt szakítani rá. Mert sokszor elhiteti velünk az ördög, hogy úgy is lehet szeretni az embereket, hogyha az Úrral nem vagyunk jó kapcsolatban, vagy éppen most kevés az Úrral való kapcsolatunk, de az nem az agapé szeretet, az egészen biztos. Az nem fog úgy szólni, hanem ha az Úrral voltál, hogyha úgy jöttél az Isten tiszteletre, hogy az Úrral tele van a szíved, akkor fogod tudni ezt tenni. Hát én azt írtam ide magamnak, hogy a lustaság az akadály. Hogyha fölismerte valaki magában ezt, hogy van benne egyfajta lustaság, az biztos akadály annak, hogy fáradhatatlanul szolgáljak, és hogy az Úrral időt töltsek. Hogyha ez ott van az életedben, akkor nem fog menni ez a dolog. A következő, egy nagyon érdekes egy szó, vagy kettő, az Úrnak szolgáljatok. Azt gondolom, hogy talán ez a központja ennek az egész felsorolásnak. Ezen múlik szerintem egy közösség életében minden, hogy kinek szolgálunk. Mert ha egymásnak szolgálunk, hogyha azért szolgálunk, hogy dicsőséget szerezzünk, hogy megdicsérjenek bennünket, és hogy jó legyen, akkor ez a közösség nem fog jól működni. Mert biztos lesznek, akik nem fognak megdicsérni, biztos lesznek, akik nem fogják észrevenni se, biztos lesznek, akik esetleg azt mondják, hogy ne is csináljad ezt, és hogyha te ezt nem az Úrnak csináltad, akkor menthetetlenül meg fogsz keseredni, és sértődés lesz benned. Ez védi a legjobban az életedet, hogy az Úrnak szolgálsz. És szeretném föltenni a kérdést, hogy kinek szolgálsz? Ami szolgálatodat teszed, azt kinek teszed? A gyülekezetnek, egy-egy embernek, vagy az Úrnak? És ez megint egy olyan nehéz kérdés, mert nehéz magunkban ezt meglátni, hogy ez hogyan van, de hogy a szeretetünk ne legyen képmutató, ahhoz ez egy elengedhetetlen dolog, hogy az Úrnak szolgáljak. És úgy tudnám ezt mondani, hogy amit az Úrnak tettem utána, ha nem kapok érte semmit, vagy csak bántást kapok érte, akkor is boldog tudok lenni, mert én ezt az Úrnak csináltam meg. Mint egy olyan kép jut eszembe, amikor valaki megbíz engem, hogy van mondjuk egy feladat, mondjuk én nem, akik ismertek pár évvel ezelőtt, volt ugye a Vasibauban a csodálatos szárnyalásom a hitoktatás tekintetén, ezzel megbíztak engem. Hát ott átértem azt hiszem, az életem legnehezebb időszakait, de én ezt az Úrért tettem, tehát azért tettem, mert úgy gondoltam, hogy ezt most az Úrért nekem meg kell csinálni, és azt gondolom, hogy ez óvta meg csak az én lelkemet a teljes keserűségtől, és így tudtam túlélni. Így tudtam egyszerűen életben maradni ebbe a dologba. De azt mondtam, ha ezt az Úrért meg kell tennem, akkor ezt megcsináltam. És ugyanez vonatkozik minden dolgotokra, amit tesztek, hogy az Úrért tegyük. Az akadály, ami, hogyha nem az Úrért tetted pusztán, a sértődés, a kiégés és az emberi dicséret iránti vágy, ha ott van az életedben. Ha ott van egy sértődés valamilyen szolgálat miatt, akkor szeretném mondani, hogy ez egy olyan erős akadály az agapé szeretetre, ami áthatóhatatlan, amit te nem tudsz megoldani. Megtartod a sértődést, és esetleg fúlsz rajta egy lukat, hogy ott keresztül menjen az agapé szeretet. Nem fog menni. Lehetetlen. Ha sértődés van benned, bármi iránt, nem fog működni. Vagy hogyha keserűség van benned. Próbálkozhatunk, és mi emberek olyanok vagyunk, hogy ezért csak megpróbáljuk, és valaki esetleg 30 évig próbálkozik, és csak utána engedi el. Mint az a házaspár, akit már sokszor említettem, akik egyszer prédikált valaki a megbocsátásról, és fölállt a bácsi, 80 éves korába is kiment, és bocsánatot kért a feleségétől, hogy 40 évvel ezelőtt megcsalta. És akkor a felesége megmondta, hogy hát ő már rég megbocsájtott, meg rendben van, de 40 évet éltek ebbe a rettenetes dologba. És utána akkor, és miért nem tudta megcsinálni korábban? És hogy ugyanezt vonatkozik, ha sértődés van benned, hogyha keserűség van benned, akkor nem fog működni az agapé szeretet. Nem fogsz tudni valóságos szeretettel szeretni. És ezek azok a dolgok, amiket az Úrhoz vihetünk most. Nem azt vihetjük az Úrhoz, hogy Uram, adjál nekem agapé szeretetet, mert Isten önteni akarja az ő szeretetét. Hanem azokat a dolgokat, amik akadályok. Azokat tudod letenni most majd az Isten tisztelet végén, és hogyha egy dolgot ezekből csak letettél, és azt mondtad, hogy Uram, ezt szeretném, már akkor sokkal előrébb jutottunk. Ha mindannyian egy-egy dolgot oda tudunk majd vinni az Úr elé. Úgy folytatja tovább Pál, most már haladunk a vége felé. Nézem, hogy állunk. Jó. Azt mondja, hogy a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Ezt úgy lehetne lefordítani, hogy egyfajta reménységben és türelemben való élet. Ugye az imádságban lét, hogy minden bajodat az Úrhoz viszed, hogy reménységben örvendezel, és a nyomorúságban kitartasz, ez is az Úrral való kapcsolatod, és ez is talán furcsa, hogy jön ide a testvér szeretethez. És hogyha valaki nem tud úgy reménységben levő életet élni, hogy várakozik, és soha nem adja föl. Én azt írtam ide magamnak, hogy a föladás, azaz az akadály, ami az agapé szeretetet megállítja, hogyha te nem adod föl, hanem mindig ott van benned a reménység, és imádkozva, reménykedve vagy az Úr előtt, akkor vagy egy olyan csatorna, amin az agapé szeretet át tud menni. És ha föladtál valamit, hogyha azt mondtad, hogy eddig volt, és nincs tovább, akkor nem fog működni a dolog. És ez megint egy olyan dolog, amit kérlek tőled, hogy nézd végig az életed, hogy van-e valami, amit föladtál. Na, nem ilyenekre gondolok, amit mondjuk én már föladtam, hogy megmásztam a Mount Everestet, abból már kinőttem. Ilyen dolgokat föladhatunk. De olyan dolgokat, hogy föladom azt, hogy még a házasságomba beleteszek dolgot, mert nem működik. Vagy föladom azt, hogy még egyszer megpróbáljak szolgálni, mert nem működik. Vagy föladom azt, hogy ettől a bűntől meg akarok szabadulni, mert nem működik. Ilyen dolgokra gondolok, azt mondja Isten igéje, hogy ahhoz, hogy a szereteted ne legyen képmutató, ahhoz reménykedőnek kell lenned, a reménység emberének kell lenned. Aztán azt mondja, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, az egy másik, hogy gyakoroljátok a vendég szeretetet. Itt az elsőnél megint csak azt tudom mondani, hogy a közömbösség, vagy az irítség, vagy az ítélkezés, ami lehet egyfajta gát. Miért mondom ezt a szentekkel való közösségvállalással? Van az emberben sokszor egy olyan dolog, hogy boldog attól, hogyha vannak nála rosszabb helyzetben levők. Mert akkor úgy érzi, hogy ő, akkor mégiscsak ő jobban érzi magát. Nem tudom, ismeritek ezt az érzést. Akár egy munkahelyen, ha valaki, maradjunk a komoly zenén, valaki azért rosszabbul játszik, mint én, akkor biztonságban vagyok. Például. De ezt bárhol lehetne mondani, a cégnél, vagy iskolában vannak, akik rosszabbul tanulnak nálam, hát akkor én jó helyzetben vagyok. Vagy a másik oldala, amikor vannak olyanok, akik meg jobban tudnak nálam hegedülni, vagy éppen jobban tudnak nálam számolni, most Mártonra néztem, és sorolhatnám, akkor még egy kis irítség van bennünk. És nem tudunk közösséget vállalni igazán, közömbösek leszünk, vagy távolságtartók, de megszűnik ez a dolog. És azt mondja Isten igéje, hogy ne legyetek ilyenek. És hogyha találsz magadban ilyet, hogy valaha is boldogságot okozott, vagy erőt adott az, hogyha valaki rosszabbul volt, vagy irigységet adott, amikor valaki meg jobban csinálta, ez egy akadály lehet az agapé szeretethez. Kedvelni esetleg fogsz tudni neki majd mosolyogni, meg egy-két jó dolgot mondani, de nem fog átáradni Istennek a szeretete. És ezt mondja Isten igéje a gyülekezetbe, hogy ne legyünk így, hanem úgy vagyunk, mint egy család. Mint ahogy mondja Jézus, hogy kaptok száz annyi gyereket, meg anyukát, meg apukát, és hogy így tekintünk egymásra, és hogyha soha rosszul van, akkor az fáj, mert hozzánk tartozik. És hogyha pedig Adriennek meg valami áldás van, akkor meg örvendezünk. És hogyha szomorúsága van, akkor meg együtt sírunk ő vele. És hogy ezt kéri tőlünk Isten igéje, és aztán azt mondja, hogy a vendég szeretetet pedig gyakoroljátok. Most csak eszembe jutott éppen Polgár Marika, hogy olyan jó volt, amikor tudjuk, hogy tehát fölhívott engem valaki, hogy fogjon egy édesanyja a lányával egy súlyos műtétre, és akkor amikor Marika ezt megtudta, akkor mondta, hogy ő szeretné vendégül látni. És ez egy olyan szép dolog. És annyira sokat fog jelenteni ennek a családnak. Ezt mondja Isten igéje, hogy ezeket gyakorolhatjuk. Ezek nem magától jönnek, hanem például a vendégszeretethez milyen akadályok vannak. Nőknél a büszkeség. Nem tudom, tudjátok-e miért? Hát mert nem olyan a lakásom, hogy vendégül tudnám látni, ezért inkább nem is látom vendégül. Bocsánat, ha valakinek nincs ilyen. És akkor nem történik meg a dolog. A férfiaknál esetleg lustaság, vagy mert akkor bizonyos dolgokat kell csinálni, vagy akkor pénzbe kerül, és akkor az van. Tehát sok mindent tudunk mondani, milyen akadályok vannak a vendégszeretetre. És még lehet, hogy más is van, hogy miért nem látunk vendégül embereket. És Isten igéje azt mondja, hogy ezeket gyakoroljuk, mert megint mondom, ahhoz, hogy megszólaljon a hangszer, ezeket a dolgokat mondja Pál, hogy ezek hozzá tartoznak. Isten adja az ő szeretetét, de ha te ezekben nem növekszel, akkor nem fog működni a dolog. Aztán azt mondja, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Ez már egy kicsit kifelé mutat, bár azt szeretném mondani, hogy az is a testvér szeretethez tartozik, hogyha valakinek van egy nagy ellensége, azt ő átkozza, és tele van gyűlölettel, és te pedig odaállsz mellé, és nem csinálod ezt vele, hanem próbálod segíteni őt, hogy valahogy helyreálljon. Nem tudom, ismeritek-e ezt a dolgot. Ugye ilyen, amikor én nekem van egy ellenségem, én azt várom tőletek, hogy gyertek oda mellém, és együtt szidjuk. És mondjuk azt, hogy fú, ez micsoda gonosz ember. És rosszul esik nekem, akkor valaki írni, látom, hogy ő azért nem így gondolkozik. És aztán még rosszabbul esik, ha esetleg szólna nekem, hogy te lehet, hogy meg is kéne neki bocsájtani. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ilyenek legyünk, és ebbe segítsük egymást. Hogy legyen, mert mindenkivel előfordul, hogy elveszíti a fonalat, vagy kiakad, vagy valami. De ebben ne legyünk partnerei egymásba, egymásnak nem segítsük. Amikor jön haza a gyermekem, és ki van akad az egyik tanárra, akkor nekem az a feladatom, hogy valahogy lecsendesítsem. És ne az, hogy na akkor, majd akkor adom alá a lovat, és aztán majd nem tudom, mi lesz. És így tovább. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a síjókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Azt mondja Pál, parancsba adja, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal, vállaljatok közösséget. Még akadályként például a felháborodás az előzőhöz, amikor valaki megbántott téged, és az fáj neked, ha ott van benned a harag és a felháborodás, az az agapé szeretetet meggátolja. Ezt is letelted. Egyetértéssel kapcsolatban nem tudom, hogy milyen típusú ember vagy, nem tudsz engedni sose az igazadból, akaratos vagy, ragaszkodsz mindig a véleményedhez, ez is egy akadály tud lenni az egyetértésben. Meg gondoljátok el, hogy egy-egy dologban hányféle dolgot akarunk, és hogyha nem tudunk engedni, az is egy akadály. Az agapé szeretetnek a kitöltéséhez. Ahhoz, hogy szeretetben és egyetértésben legyünk, fontos, hogy ezeket letegyük. És a legutolsó, amit mond, az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Valaki így fogalmazott, ezt olvastam, sose legyetek leereszkedőek, hanem kössetek igaz barátságot a szegényekkel. Ezt nagyon régen mondta valaki. Sose legyetek leereszkedőek, hanem kössetek igaz barátságot a szegényekkel, a nyomorúságba levőkkel. Tehát Isten nem azt várja, hogy ha jól vagy, akkor valami módon leereszkedjél azokhoz, akik rosszul vannak, hanem azt várja, hogy átöleljed őt, és egyként kössél vele barátságot, és úgy szeressed. És ezt tette Jézus, és hogyha végignézitek ezeket a dolgokat, ezekben mind Jézus példát adott nekünk. És Jézusnak nem azért volt agapé szeretete az emberek felé, mert őt Isten betöltötte, és akkor ő neki semmit nem kellett tenni, hanem ő ezeket gyakorolta. És az agapé szeretet ezekben a dolgokban tudott megmutatkozni. Erre hív bennünket ma Isten, hogy dolgozzunk ezen. Hogy azt szeretném mondani, hogy ti mindannyian Isten áldotta tehetségek vagytok az agapé szeretetben. Most azt nem mondhatom, hogy mindannyian komoly zenében is ilyen tehetségesek vagyunk, az csak néhányan. De ti most, akik itt vagytok, akik átadtátok az életeteket Krisztusnak, ti Istentől áldott tehetségek vagytok. El van rejtve mindannyiunknál az a gyönyörű tulajdonság, hogy meg tudjuk szólaltatni a hangszert. De ehhez ezeket a dolgokat kell tenni. És én azt kérem tőletek, hogy a következő héten, hogyha csendességet tartotok, akkor olvassátok el ezeket is. És engedjétek, hogy Isten bátorítson benneteket, hogy Isten segítsen nektek, hogy mi az, amit le kéne tenni. És most pedig arra fogok hívni mindenkit, hogy imádkozzunk egymásért, és szeretném még egyszer felsorolni ezeket a falakat, gátokat, minden bűn, amiben hosszú távon ott vagy az ilyen, az érdektelenség, ha túl sokra tartod magad, a lustaság, sértődöttség, föladás, irigység, büszkeség, kesergés, közömbösség, akaratosság vagy felfúvalkodottság, ezek mind-mind olyan dolgok, amik akadályai az agapé szeretetnek bennünk. És hogyha ebből valamit megláttál magadba, arra kérlek most, hogy amikor imádkozni fogunk, akkor vidd oda ezt Isten elé, mert Krisztus nem fog tudni téged leönteni az agapé szeretettel, hogy ezt működtesse, úgy, hogy ezeket megtartod. De azt viszont meg tudja tenni, hogy ezektől megszabadít. Hogyha te benned ott van a vágy, hogy Uram, én le akarom tenni ezt a keserűséget végleg, és eldöntöttem, hogy nem akarom tovább, akkor oda mehetsz Krisztushoz, és mondhatod, hogy megbocsájtok, elengedem, vagy újrakezdem, hogyha már föladtad. És egy csodálatos dolog az, hogy valaki újra tud kezdeni valamit.